Amen. Még maradjunk fennállva, és nyissátok ki, kérlek, a Bibliátokat a Ézsaiás próféta könyvénél, méghozzá az 5. fejezetnél, és az igében kapcsolni fogunk a gyerektábor témájához, a útjelző táblák, közlekedési táblák, szabályok, korlátok kérdéséhez. Ézsaiás prófétának a könyvéből az 5. fejezetben, közben a gyermekek akkor elmennek egy időre, és ott folytatják a másik két teremben a gyerektábornak a utolsó momentuma. De persze mindenkit várunk vissza a gyülekezetbe, hisz minden vasárnap van gyermekfoglalkozás itt, és lehet találkozni, a barátságokat ápolni, építeni. Tehát Ézsaiás proféta könyvének 5. része, az első 10 vers így hangzik. Ézsaiás 5:1-től. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szülőjéről. Szülője volt kedvesemnek kövér hegy oldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére tonyot épített, sajtót is vágott bele. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem a szőlőmmel, amit nem tettem meg? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik le, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A sergek urának szőlője, Izraelnek háza és gyönyörű ültetvénye. Júda férfiai törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltogasság. Jaj, azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg hely sem marad másnak, és csak ti laktok ebben az országban. Ezt hallottam a seregek urától. Az a sok ház romba dől majd. A nagy és szép szépek lakatlanokká lesznek. 10 hol szőlő csak egy badbor terem, 10 véka vetőmag csak egy vékát terem. Ámen, foglaljatok helyet. Megdöbbentő igék, prófita igék régi időkből, de a mai napon megpróbálkozunk azzal, hisz, hogy megértjük ennek az igének a mai ember számára való üzenetét, hisz azt mondja a Szentírás, hogy mindezek a mi okulásunkra irattak meg, akik ma élünk és olvassuk az Ószövetség kinyilatkoztatásait a zsidó néppel történt eseményeket. Azt mondja Isten igéje, hogy ezek leírattak azért, hogy bizonyos szellemi törvényszerűséget megértsen a mai ember, és okuljon belőle, ne menjen arra az útra, amelyből végül pusztulás, romlás lett a zsidó nép életében. Ézsaiást íróprófétaként a legnagyobbnak nevezik a zsidó rabbik. Fantasztikus kinyilatkoztatásokat kapott Istentől egy elég kritikus időszakban. Rengeteg profécia van, amelyet ő nagyon világosan kapott Istentől a Mesiásra, a názáreti Jézus Krisztusra vonatkozóan. A neve azt jelenti egyébként, hogy az Úr megszabadít. Ézsaiás prófétának már a neve is hordozza az ő prófétai küldetését, hogy hirdesse a szabadulásnak a lehetőségét a népnek, a fogságból, a bűneik miatt őket ért nyomorúságból. A zsidó nép életére nézve nagyon fontos örökség, ami mai napig is hat, pontosan ebből a korszakból maradt. Szanherib asszír király, amikor a 3. hadjáratot is intézte a zsidó nép ellen, Izrael földje ellen, a nép bűne, istentelenség és báványimádása miatt, de meg fogjuk nézni tételesen azokat, amiket a nemzet mint bűnöket elkövethet. És hadd mondjam, hogy sokszor gondolkodunk úgy, hogy a nemzet meg fog változni, ha nagy globális változások lesznek a nemzet életében. Ez egy nagy tévedés. A nemzet élete akkor fog megváltozni, benne az egyének, a házasságok, a családok megújulnak és megváltoznak, és ezáltal változik meg egy társadalom, egy nemzet. Persze megvan a vezetőknek is a szerepe. Magyarországon hajlamosak vagyunk arra, hogy okoljuk a vezetőket, okoljuk a törvényeket, okoljuk az APEC-ot, okoljuk a munkahelyi főnököt, okoljuk a családtagokat, a szüleinket, a saját bűneinkért, a saját nyomorúságunkért, a saját életünk negatív motivumaiért, fájdalmaiért és szenvedéseinkért. Sokkal inkább a Biblia beszél arról, hogy az emberek személyes felelősségét kell felismerni, és a felismerés személyes felelősségét, és megtér bűneiből, megtér istentelen állapotából, megváltozik az élete, megnyílja Isten a vakságot, a szeméből a szellemi vakságot, és elkezdi látni, és hallani, és érteni azt, amit Isten igéje mond, Isten igéje tanít, és ez által, amikor ez kezdi cselekedni, kezd megváltozni minőségileg is az élete, egy pozitív fordulatot tud venni az életem. És ez a sok pozitív fordulat egy társadalomban, egy közösségben, egy családban, a nagyobb közösségre pozitív hatással tud lenni. Ez Isten igének a világos tanítása. Az elolvasott ige szakaszban, az első öt versben azt mondja, nagyon döbbenetes módon nyilatkoztatja ki Isten ő szellem által, dalt énekre kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Ugye beszél itt egy nagyon mély kapcsolatról, ugye maga a szőlő konkrétan az Izrael földje, Jeruzsálem, a zsidó nép, aki a szerelmes, aki ültette ezt a szőlőt, elplántatott maga Isten, az élő Isten. Maga ez a kép, hogy szerelmes és a szőlője, ez nagyon erős, intenzív érzelmi ragaszkodást is mutat. Igen, Isten ilyen intenzíven és ilyen heves érzelmekkel ragaszkodik az emberhez, és ez az ige szakasz átvitt értelemben mindenképpen vonatkozik az emberiségre, mint olyanra, akit Isten alkotott és teremtett. Igenis, Isten ilyen heves érzelmekkel fordul az emberek világa felé, ilyen erőtes érzelmi megnyilvánulásokkal érdeklődik az egyén felé, az egy ember élete iránt is, mint amit itt látunk. Amikor a szabályokról, ugye a gyerekek tanultak a szabályokról, a közlekedési táblák vonatkozásában beszélünk, itt a Biblia egy másfajta szabályrendszert ad elénk, méghozzá a kerítés vagy a kőfal képét adja elénk. No hát, akkor fölteszem egy kérdést, mikor szoktunk bekeríteni egy területet? A miénk, a tulajdonunk. Aztán miért kerítjük be? Megvédeni. Aztán mit jelent ez, hogy én bekerítettem ezt a területet? Hogy az én tulajdonom, meg akarom védeni? Elszeparálni, elkülöníteni mondjuk más területektől. Aztán gondozni szeretném. Termelni szeretnék benne. Igen, milyen? Aratni is szeretnék, ugye, hát nyilván, hogyha művelem ott ezt a területet, akkor szeretnék belőle jó gyümölcsöt aratni. Ez is fontos. Nagyon fontos igazságot mondhatok itt el. Valóban, amikor a bekerítésről beszélünk, kőfalról, kőfalra veszek körül egy területet, akkor egyrészt kifejezem, hogy az én tulajdonom, az enyém. Aztán kifejezem, hogy ha ennyi energiát és pénzt belefektet valaki egy területbe, hogy ezt kőfallal kerítse körbe, az egy nagyon értékes terület, nem? Tehát ugye még drótkerítés csak-csak húznak az emberek gyorsan egy-két faculáppal, de hogy egész komoly kőfalat, kőkerítést emeljenek egy terület fölé, az nagyon értékes számukra. Így van? Nagyon komoly szándékai vannak azzal a területtel. Az ember teljesen másképp gondolkodik. Az ember úgy gondolkodik Isten törvényeiről, Isten igéről, amelyek kerítésként, kőfalként vannak emelve az emberiség és az egyén élete köré, hogy engem ez gátol, korlátoz, nem mondja meg nekem senki, hogy mit csináljak. És az ember folyamatosan az évszázadról évszázadra megpróbálta az Istentől rendelt kőkerítést ledönteni, átugrani, semmibe venni, figyelmen kívül hagyni, sőt, az emberben még sokszor egy rossz érzés is támad Istennel kapcsolatban, hogy mit szól bele Isten az én életembe, miközben hozzá, ő legyen meg a mennyben, foglalkozom a maga dolgával, én meg foglalkozom a magaméval. De Isten nem korlátozni akar engem az ő szabályéval, a 10 parancsolattal, az ő szent igével, az ő rendeléseivel, hanem megoltalmazni, és azért adja ezeket az igéket, hogy kifejezze irányunkba, hogy mennyire szeret bennünket, mennyire különlegesek vagyunk a számára, és milyen fontos neki, hogy milyen gyümölcsöt terem az életünk. Be akar fektetni, gondozni akarja az életünket. Jézus Krisztus, amikor a szőlővel kapcsolatban hoz egy példát, két példát is hoz, egyik példázatában maga a szőlőmunkások példázatát mondja, hogy rábízta ugye Izrael népét a vezetőkre, és azok nem tiszteltek Isten, nem vették figyelembe a názáreti Jézus Krisztus, mint Isten fiát, elutasították és megölték őt, és a prófétákat is korábban megölték, akiket azért küldött Isten, hogy figyelmeztesse az embereket, hogy megtérjenek gonosz utaikról. Erre az emberek felbosszankodtak, idegesek lettek, haragudni kezdtek a prófétákra, és megfelelkeztek arra, hogy nem a próféták önmaguktól találták ezeket az igéket, kinyilatkoztatásokat, hanem azokat Isten adta az ő szájukba, szívükbe, és mikor a prófétákat megölték, Istent vetették el, Isten ellen való lázadásuk nyilvánult meg ezekben a cselekedetekben. És amikor az emberek Isten nélküli életükben az Isten elleni cselekedeteket, beszédeket szólják, akkor nem az egyház, nem egy gyülekezet, nem az emberek rendje ellen lázadnak, hanem konkrétan és közvetlenül az élő Isten ellen lázadnak, az élő Isten ellen emelik fel az ő sarkukat. Amikor azonban Isten igéje beszél nekünk ezekről a törvényekről, ezekről a szabályokról, ezekről a kőfalakról, az ő különleges szeretetéről beszél. Különleges kiváltságról beszél, hogy aki az övé, azt ő gondozni akarja. Tehát Jézus két példát hoz, mint mondtam, maga a szőlő, és kert és a szőlő tulajdonosainak itt rábízta, mint gondozókra a szőlőt, hogy ezek voltak Izrael vezetői, a vezetők, akik nem jól sáfárkodtak az, amit kaptak. A másik kép pedig a szőlőtő példázata, amiről azt mondja Isten igéje, hogy én vagyok a szőlőtő, mondja Jézus Krisztus, ti a szőlőveszők, és aki én, nálam nélkül semmit nem tudott cselekedni, csak én bennem marad, az terem sok gyümölcsöt. És az a gyümölcs, amely megmarad a gyümölcs, az fogja dicsőíteni az én mennyei atyámat. Azonban valakinek vannak vadhajtások az életében, Isten elkezdi őt metszegetni, nyesegetni, leszedi róla azokat a halott dolgokat, halott szokásokat, halott gondolkodásmódot, halott cselekedeteket, halott beidegződéseket, amelyek nem teremnek jó gyümölcsöt, amelyek el vannak halva az életében, és miért metzi le az atya ezeket az ember életéről? Miért akarja megszabadítani a szokásoktól, gondolkodásmódtól, beszédmódtól, cselekedetektől, hogy még több gyümölcsöt teremjen? Ugye azért metszik a szőlőt. Ugye többen azért elég messze vagytok szerintem az egész szőlőmetszés témától, de higgyétek el, hogy így van, olvassatok utána, hogyha nem hiszitek, én még gyerekkoromban foglalkoztam ilyennel, mondjuk én nem metszettem, mert én fordtam a venyigét, az elszáradt gajakat, ami az életerőt vitte volna el a szőlőtől, és a termést csökevényesítette volna el. Tehát azt is mondja a Biblia, hogy Isten, a mennyi atya elkezdi az emberek életét faragni és metszegetni, levágni azokat a dolgokat rólunk, amelyek rosszak, negatívak, halottak, halott dolgok nem jó irányba viszik az életünket, hanem az élet felé, az életet abban az értelemben érte a Biblia, hogy kibontakozás, Isten szerint való valóságos élet, mennyei szempontból is, örökké valóság szempontjából is értéket tartalmazó, értékkel rendelkező élet. Tehát Isten körbe akarja keríteni a te életedet, és az én életemet méghozzá kőkerítéssel, és ki akarja fejezni, hogy aki az övé, az ő tulajdona, arról ő akar gondot viselni, ő akarja megáldani. Így gondolkodott Isten a zsidó népről, amikor kihozta Egyiptom földjéről, és kiválasztotta saját magának ezt a népet, nemzeté formálta a pusztában, a sivatagban, és megáldotta, bevitte arra a földre, amiről az előző igehirdetés során olvastam néhány dolgot, hogy milyen volt még Jézus korában is, például a Galilea földje. Ezt meg lehet hallgatni az előző heti igehirdetés bevezetésében. Nos, ha visszalapoztok Ézsaiás proféta könyvének első fejezetéhez, akkor itt néhány nagyon fontos igazságra fölhívja a figyelmet a proféta által Istenek szent lelke. A második verstől az ötödik vers első feléig így hangzik Isten igéje, Ézsaiás proféta könyve első fejezet, második vers, ötödik vers első feléig. Halljátok meg, egek, figyeljetek ide, föld, mert az Úr szól. Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát. De Izrael nem ismer, népem nem ért meg engem. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép, gonosz utódok, romlott fiak. Elhagyták az Urat, megvetették Izrael szentjét, elfordultak tőle. Minél töverést kaptok, annál jobban ellenkeztek. Döbbenetes, ige. Ugye azt mondja itt Isten a népnek, hogy még az ökör és a szamár is tudja, hogy kitől kapott eledelt. Ki az, aki gondozza? Ki az, aki forrása az ő életének, az ő jólétének, az ő szükségeinek betöltésére? Ismeri a gazdáját. Szokták mondani, mint Bori az új kapura. Úgy néz, ugye? Tehát egy Bori, mikor megy haza, keresi a otthonát, és átfesteti a kaput, akkor ugye zavarban van, mert nem úgy néz ki, mint szokott, de egyébként pedig hazatalál. Hazatalálnak ezek az állatok, mert gondoskodnak róluk, ott van a gazdájuk, ott van az otthonuk. És nagyon döbbenetes a kép, amelyet ilyen módon hoz Isten az ő népe elé, és ma itt, ma elénk is, hogy még egy állat is képes fölfogni, hogy ki az, akinek a gondoskodó szeretete ott van az életével, és ti emberek lázadtok el, nem, minél inkább fenyítelek titeket, annál keményebbek vagytok. És olyan döbbenetes látni, tudjátok azt a mai életben, hogy sok bibliai törvényszerűség van, például a családi kapcsolatokban, rengeteg válás van, válás születik. Sok összetört kapcsolat, összetört élet, félárva gyermek ezekből a elvált szülők kapcsolataiból. Rengeteg fájdalom a felnőttek a szülők életében is. És azt lehet látni, hogy két út van, amikor az embert fájdalom éri, csalódás éri, keserűség éri. Az egyik út a megkeményedés, amikor elkezd lázadni még Isten ellen, még keményebbé válik, még jobban megkeményíti az életét, nem érdekel semmi. Vagy megalászolik, és megtörik az élete, a szíve, és azt mondja, elhibáztam, elrontottam, ezeket is, ezeket a dolgokat nem jól csináltam, ez az én felelősségem. Oda jutottam, ahova tetteim gyümölcseként juthattam. Elrontottam, elszúrtam. Lehet, hogy a másik is hibás volt, lehet, hogy az is, a másik ember is, aki engem megbántott, de itt van az én személyes életem, az én felelősségem. Nem hallgattam Istenre, nem hallgattam a lelkiismeretem szavára, aki még ugye Isten nem ismeri, annak is van lelkiismerete, és a lelkiismeretek van szava. Mindaddig az ember el nem tompítja, el nem nyomja, és tönkre nem teszi a lelkiismeretét. Addig a lelkiismeret szava is, különösen kisgyermekkorban nagyon éles módon szól az embernek, hogy mi a jó és mi a rossz. És Isten igéje pedig arra bátorít, hogy cselekedjük a jót. Azt mondja Isten igéje, hogy fenyítettem őket. A nyomorúság, a szenvedés, a fájdalom sokszor tetteink gyümölcseként következményeképpen ér el bennünket. És ezek fenyítések. A bűneink következményei, mint büntetés, mint fenyíték. Ezek azért érik az életünket, hogy megtörjünk ezek alatt, megalázkodjunk, megtérjünk, és fölfogjuk, hogy van Isten az égben, a mennyben, és nincs, tehát a cselekedeteinek van következménye. Nagyszerű dolog, aki ezt a földi életében megérti, ezt fölfogja és megragadja. Ugyanis minden embernek meg kell majd Isten ítélőszék előtt állni, és cselekedetei alapján, kimondott szavai alapján felelni fog azokért az élő Isten előtt. Milyen nagyszerű dolog, ha az ember már a földi életében megérti azt, hogy Isten elé kell állni, és Isten előtt el kell számolni mindazzal, amit teszünk, mondunk vagy cselekszünk. És már ebben a földi életben tud ezekről számot adni az élő Istennek, akkor bizalommal tekinthet majd az utolsó ítélet elé. Isten, amikor fenyíti az embert, és itt a népét fenyítette nagyon keményen egyébként, itt három asszír hadjárat sújtotta ezt a területet 100 éven belül. A harmadik hadjárat volt az, ami mai napig is megkeserít a zsidók életét, azaz Szanhérib asszír király kideportálta a zsidókat Samária földjéről, elvitte az asszír birodalom területeire, és pusztai arab népeket telepített be Samáriába. Így lettek gyakorlatilag az arabok honosak az Izrael földjén, Kánaán földjén. Az arab nép gyakorlatilag ez a nagyon fontos, bibliálilag meghatározható pont, amikor nagy tömegben arab vándor népek telepítette Szanhérib király, akik azóta is Izrael népe számára egy tövis, bár azt is tudjuk, hogy Izrael népe, még nép, mint nemzet nem tért még meg az élő Istenhez, nem ismerte fel, hogy Jézus Krisztus a Mesiás. Ebben a korszakban a Biblia azt mondja, amire most élünk, hogy a pogányok korszaka, azaz a Izrael népén kívüli népek felé szól az evangélium. Lesz egy nap, amikor a zsidó nép fölismeri, hogy Jézus Krisztus a Mesiás, és megtér a maradék, akik akkor azt megélik. Tehát Isten igéje itt arról számol be nekünk, hogy Isten a mi gazdánk. Isten adott nekünk életet. Isten adta a lehetőséget az életre minden ember számára. És neki kell számot adnunk. És jó megérteni és fölfogni azt, hogy milyen jó létben élünk mi Magyarországon. Megdöbbentő dolog, ha belegondoltok, hogy milyen hálásak lehetünk Istennek, hogy a kontinensünkön békesség van, és nincs háború. Azt gondolom, hogy mi mai emberek jó dolgunkban nem tudjuk fölmérni azt, hogy például milyen kritikus időszak volt az európai népek életében a gazdasági válság, vagy a világon a gazdasági válság. Ne felejtjük el, hogy nem is olyan régen, az elmúlt században a gazdasági válságnak a kifutása egy világháborúba torkolott. Mi éljük a kis mindennapjainkat, és el vagyunk foglalva a saját kis nyűgeinkkel, bajainkkal, nyafogunk, sokszor Istenen is lázadunk, egymás ellen lázadunk, és megfelelkezünk arról, hogy Kánaán, amiben élünk. A világnak az a része, ahol te élsz nap, mint nap, hogy fölkapcsol a villanyt és világít, hogy kinyitod a csapod és van víz, hogy elmegy a boltba és van élelmiszer, és tudsz venni. Ez Kánaán. Óriási áldás alatt van mindannyiunk élete. Ma Magyarországon. Föl sem tudjuk fogni, hogy a nagy világi mechanizmusokban milyen figyelmeztetések vannak ehhez Isten részéről. Vajon nem merül-e fel bennünk az a kérdés, hogy ez a válság, amely megrengette a nyugati civilizációt, a világnak ezt a részét. Mert ugye, hidd el, hogy nem az ős erdőbeli néptörzseket rendítette meg ez a válság. Nem ő rájuk lett volna nagy hatása, mert ők gyűjtögettek eddig is, ezután is vadásztak, eddig is, meg haláztak, azután is. A maguk is kultúrájában, civilizációjában ellettek volna. Bennünket érintett volna, különösen a városokban lakó embereket, ha a közlekedés, a szállítás, az energiaszolgáltatás bedől, akkor milyen állapotok lehettek volna, hogy elszabadult volna a csőcselékuralom, a gonosz embereknek a különböző fosztogatása. Vagy mennyire hálásak lehetünk azért, hogy van bizonyos fajta állami berendezkedése Magyarországnak, hogy vannak vezetői, hogy vannak rendőrök, megvan az önkormányzati struktúrája, megvannak a hivatalai, a hivatalnok rendszere. Hogy milyen természetes nekünk az, hogy ezek működnek Magyarországon. El akarsz intézni valamit, meg a rendje, a szabálya, tudod, hogy hogyan kell intézni. Magyar ember meg hogy gondolkodik, hogyan lehet egy szabályt kijátszani. Kifinomult, csiszoltak vagyunk, szerintem már a középkor óta lehet, hogy még régebbről hoztuk ezt a fajta csiszolt tudományunkat. Hogy a magyar ember hall egy szabályt, az első gondolata, hogyan lehet ez alól kibújni. Ne nézd meg a másik mellé, mert te is ilyen vagy. Te is ilyen vagy. És sokszor kell az emberek a gondolatait megzabolázni, és azt mondani, Uram, nem, én félem a te nevedet, nem a szabályok kiágását fogom nézni, mert meg van írva, engedelmeskedek minden emberi rendnek. Amen. A magyar nép a kiskapuról híres. Arra játszik, hogy hogyan lehet kaput nyitni törvényileg, vagy azokat kihasználni. Isten igéje nem támogatja ezt. És nem mondom, hogy minden jól van, hogy az országomban van, meg minden szuper, minden fantasztikus. Messze nem gondolom így, hogy mennyi minden lehetne változtatni, és mennyi minden tekinthetne rám még Isten áldással, és akarja is ezt megtenni, hiszem. De hadd mondjam azt neked, hogy ne pusztán a magyar nemzetben, ne a magyar kormányban gondolkodj, ne a debrecenvás polgármesterében gondolkodj, a te saját életedben gondolkodj, amikor Istenről gondolkozol, és az áldásra gondolkozol, az életről gondolkozol, a pozitív jövőképről gondolkozol, mert Isten igéje rólad szól, Isten igéje hozzá szól, és a te változása, a te életed megváltozása jó kovász lehet, ami az egész tésztát megkereszti. Igenis, hiszem teljes szívvel, hogy élőítő, megtért újonnan született keresztény emberek, akik a szentlélekkel teljesek, és tisztelik az Istent, és szeretik az ő beszédét, és azt élik, erőteljes, változtató hatással tudnak lenni egy család életére nézve, egy munkahelyen, egy iskolában, egy városban, egy országban, és az egész világra ki tud hatni az ő életük, hozzáállásuk, beszédük. Amen. Én ebben hiszek, nem abban hiszek, hogy most a népünk vezetői milyen okosak, aranyosak lesznek, és a nép meg fog változni. Ebben én nem hiszek. Nem hiszem, hogy ez így lesz. Lehet, hogy lesz néhány becsületes ember, és nagyon jó hatással lehetnek a társadalomra. Ez biztos így van, ez is biblikus dolog, de a társadalmi változások sokkal inkább alulról hatnak, az egyén életéről hatnak ki. Tehát arra szeretném fölhívni a figyelmedet, kedvesem, hogy legyél nagyon hálás Istennek. Amikor bármilyen panaszkodnál, szedj össze 5 vagy 10 dolgot, amiért hálát adhatsz. Látsz, mozol a kezed, tapintasz, ízled, érzel ízeket. Fölkelhettél, van fedél a fejed fölött, van ruha, amit fölvehettél, van tiszta ivóvíz, amit ihatsz, van étel, amit megehetsz. Nagyon sok ember ezekkel nem rendelkezik ma a világon. Így van? És lehet, ha elkezded a háladást gyakorolni, akkor nem nyavajogsz, nem nyüglődsz, és akkor dicsérni akarjuk itt az Urat, majd beszélni fog erről, és akkor repülni fogsz. Mert azt mondod, hogy méltó, hogy Uram, hogy dicsérelek. Nem nyavajogni fogsz, és panaszkodni fogsz Istennel szemben, mert minden panaszkodás, minden zúgolódás hitetlenségben gyökerezik, a hitetlenségből terem meg, és hadd mondjam neked, hogy minden ember, amikor bűnkövetett el, az Istennel a kapcsolatos bizalmának a hiányosságaiból fakadt. Az gyökerezett a szívében. Saul, amikor áldozatot mutat be Istennek, és akkor aztán sok mindent csinált, lényeg az, Isten igéje fölhívja a figyelmét, hogy több az engedelmesség, mint az áldozat. Saul azért nem engedelmeskedett Istennek, mert nem szerette Istent, és nem félte az Urat. Az Isten félelem ma nem népszerű tanítás, sajnos a keresztény közösségben sem. Az Isten félelem egy nagyon nagy áldás az ember életében, és igenis az a nép, amely féli az Istent, féli az Urat, annak van jövője. Az az ember, amelynek szívében, életére, szívében ott az Isten félelem, és életére jellemző az Isten félelme, megnézzük, hogy mit is jelent ez. Annak van jövője, pozitív értelemben. Az Isten félelem az azt jelenti, hogy tisztelem az Istent, és félem őt, és engedelmeskedem neki, mert tisztelem és félem az ő nevét. Bízom benne, hogy az ő beszéde jó, és elfogadom, hogy ő nála nincsen hatalmasabb. Hatalmasabb, mint az amerikai elnök. Az élő Istennek nagyobb hatalma van, mint az ENSZ bizottságainak, mint az Európai Unió legfelső döntéshozó testületének, a miniszterelnök tanácsának, vagy a különböző bizottságoknak. Tehát látnod kell, hogy Isten adott életet és lehetőséget minden ember számára, és nagyon fontos dolog az Isten félelem, amely, ha nincs az ember életében, akkor kezd zúgolódni, hálátlan lenni, nem tudja dicsérni az Istent, bálványokat kezd imádni, bűnök jönnek be az életébe, és elkezdi teremni a rossz gyümölcsöket. Legjobb esetben is azok a vadhajtások nőnek az ember életéből, aki a gondolkodás módjában, a beszédében, a cselekedeteiben, az időtöltésében, az emberekkel, a kapcsolataira ez kezd jellemző lenni, ami negatív, rossz és Istennek utálatos. És semmiképpen nem visz előre bennünket. És amikor Isten fenyít bennünket és figyelmeztet bennünket, személyes életünkben megrázza az életünket, amikor mi olyan helyzetekbe kerülünk bele, amit már nem tudunk kontrollálni, nem tudunk magunk megváltoztatni, rádöbb bennünk, hogy milyen kicsinyek vagyunk, akkor figyeljünk oda, hogy Isten igéje azt mondja, hogy fenyítettem őket, ők nem hallgattak rám. Amikor Isten fenyítése éri az életét az embernek, akkor az a font első dolog, amit meg kell tegyen az ember, hogy megalázkodik Isten előtt, letérdel Isten elé, imádkozik, és keresi Istent, Uram, miből kell megtérnem? Miben hágtam át a szabályaidat? Miben léptem át a védelmemül, az áldásomul adott rendelkezéseidet? Miben gondolkodok rosszul? És olyan nagyszerű dolog az, hogyha te szereted az Urat, és keresed az Urat, és imádkozol, Uram, újíts meg engem, akkor Isten téged meg fog újítani. Uram, tisztíts meg engem, szabadíts meg engem, akkor Isten téged meg fog tisztítani, és meg fog szabadítani, mert neki van erre hatalma, és ő akarja ezt tenni. Amen. Ezért nincs mentség egyetlen embernek sem, hogyha Isten nélküli állapotában, lázadásban marad. Nincs egyetlen hívő embernek sem mentsége, aki bálványokat imád, Isten nélküli langyos állapotában van az ő szellemében. Ha nem szenvedésen szereti az Urat, nincs mentsége rá. Mert igenis van lehetőség bevallani Istennek, Uram, langyos vagyok, plöttyet vagyok, hálátlan vagyok, Uram, keserű a szívem, szabadíts meg engem, Uram. És Isten megszabadít téged, és megváltoztat téged, mert van erre hatalma. És vágyik erre, és akarja ezt megtenni. Amen. És amikor fenyítésér, vagy olyan dolgok jönnek az életedbe, amik a nem szeretem napok, ugye az öregségről mondja ezt egyébként a Biblia, de akkor is vedd észre, figyelj oda, ne keményítsd meg a szívedet, ne a lázadásba menjél, ne okoskodjál, ne emeld fel a szavad Istennel szemben, ne embereket okoljál, ne embereket szígyál, hanem térjünk az Úr elé, valljuk meg bűneinket, vagy ha nem tudjuk mi a helyzet, akkor kérjük az Urat, adj világosságot, mert teljesen eltompult a látásom, az értelmem, nem értem, mi történik velem, adj világosságot, hogy megértsem, mi a te akaratod, és meg tudjak hozzá térni. Azt mondják, vagy egy ima a Bibliában, így szól nagyon kifejező. Téríts magadhoz, Uram, és mi hozzátérünk. Mondjuk együtt ezt. Téríts magadhoz, Uram, és mi hozzátérünk. Mennyire kegyelem a megtérés? Mennyire Isten kegyelmik az ember, megtörik a szívében, megtér az élő Istenhez, azaz elfordul a bűnös életétől, rossz gondolkodásmódjától, negatív beszédeitől, kesergésétől, panaszkodásától, bűnös cselekedeteitől, és Istenhez fordul, kifejezve azt, hogy Uram, innentől kezdve azt akarom tenni, úgy döntöttem, hogy azt fogom tenni, ami neked kedves, mert megértettem, hogy a te igéd, a te kinyilatkoztatásod, a te szavad azért van az életemen, hogy ez egy külön kiváltság, hogy ennyire szeretsz engem, ennyire fontos vagyok neked, és azt akarod, hogy az életem, a kapcsolataim, a magamhoz való viszonyom, a hozzád való viszonyom, a szellemi életem, a lelki életem, az anyagi életem kivirágozzon és áldás alatt legyen. Hát igen. A 10. versben azt mondja itt Isten igéje a Ézsás 1.10-ben, halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői, figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe. Igen, és akkor itt érnék arra, hogy mennyire fontos dolog minden magyar embernek ma imádkozni az ország vezetőiért. Minden magyar embernek. Annyit tudsz mondani, ha még nem is vagy hívő, hogy Istenem, áld meg a vezetőinket. Térjünk meg abból, hogy panaszkodunk, zúgolódunk. Hadd mondjam, minden nép olyan vezetőket kap, amilyet megérdemel. Tehát nem úgy van, hogy a... Tehát okozati összefüggések vannak. Olyan vezetők emelkedhetnek fel a nép vezetőjéül, amilyen gyermekek felnőnek a családokban. Mert azok, és amilyen egyetemisták végeznek az egyetemeken. Olyan politikusok lesznek a parlamentben, akik mondjuk politológia szakosak, vagy közgazdászok, vagy jogászok az egyetemeken, amilyen életet ott élnek, azt fogják élni a társadalomban, mint apák, anyák, és mint vezetők, döntéshozó vezetők. És menj el egy egyetemi bulira ma Debrecenben. Nézd meg, milyen színvonalatlan, szánalmas, gyalázatos, amit művelnek. Lélekromboló, degeneráló, butító egyszerűen. Nem ítélkezésképpen mondom, mert én is ezt csináltam megtérésem előtt, amíg sötétségben jártam, azt gondoltam, ez a jó, ez a buli, a sötétség, mindenféle bűn és gonoszság. De gondoljatok bele, hogy ez nem fog megváltozni, akkor mit remélhetünk az ország jövőjével kapcsolatban? Ha nem változik meg az emberek gondolkodásmódja, hanem másképpen nőnek fel gyermekeik, mert itt az Ézsaiás 1-ben le van írva, hogy utódaikra is rájuk hagyták ezt az istentelen életet. Persze, istentelen családban nagy valószínűséggel istentelen lázadó gyermekek nőnek fel. Így van? Ahol a szülők nem tisztelik Istent, vagy szájjal tisztelik, arról is van szó majd később a Bibliában, Ézsaiás által jött kinyilatkoztatásokban. Isten élik azt a valódi Krisztus követő életet, akkor milyen lázadás jön a gyermekek életébe, és milyen generációk nőnek majd fel. Tehát Magyarország jövőjének egy szelete ebben a teremben van. Légy szíves, mutassa másikra, és mondd azt, te vagy Magyarország jövőjének az egyik záloga. Nagyon kérlek, tedd meg. Te vagy Magyarország jövőjének egyik záloga. És tudjátok, ilyenkor legalább három ujjad magadra mutatott. Érted? Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt a gondolkodásmódot elsajátítsuk, és fontosnak látom ma is ezt erősíteni magamban is, meg bennetek is. Egyáltalán nem mindegy, hogy te hogyan éled az életedet, és ne hidd azt el, hogy a te életednek nincsen hatása a környezetedre. És ezáltal tágabb közösségre. Van hatásod, és ha te tudatosan is jársz az életedben, és tudod azt, hogy hatással bírsz az emberek életére, akkor még erőteljesebben befolyásolni tudod mindazt, azokat a folyamatokat, ahova téged a Jóisten, a mindenható Isten vezérelt, vagy vezérelni fog. Ne legyetek kistílűek, ne legyünk beszűkült gondolkodásmódúak, hanem engedjük azt, hogy Isten mindazt elvégezze bennünk és rajtunk keresztül, amit ő eltervezett. Ezt mondtam a lányomnak is. Nem az a lényeg, hogy te mit szeretnék, hogy csinálj meg, neked tetszik, vagy nem. Azt kérdezd meg az Úrtól, ő mit akar az életeddel. Ez a legfontosabb. Mi az Isten akarata? Szülőknek felelősség imádkoznak azért, Uram, mi a te akaratod a gyermekeimmel? Hogy segítsem őket? Hogy neveljem? Mibe támogassam? Mibe áldjam őket? Hogy nem kapkodjak össze-vissza a saját gondolataim, vagy éppen a szomszédnak, vagy az osztálytárs szüleinek a hóbortjai, vagy a most éppen divatos hóbortokra ráülve, hanem vezetés vegyek Istentől. Mi a te akaratod? Hogy segítsem őket előre? Milyen forrásokat biztosítsak az ő számukra? Mert amit te akarsz, azt te nekem fogsz forrás biztosítani, forrás biztosítsak, ami a gyerekeimnek szükséges. Ez így van. Egy fontos dolog van. Meg kell érteni, mi az Isten akarata. És meg van írva, Isten ahhoz biztosít mindent, hogy ezt betöltsd. Amen. Mózesnek 5 millió ember vezetéséhez mire volt szüksége? Egy botra, kedvesem. Egy pásztor botra. Hiába néztek rám, ez igazság. Persze, Isten volt ő vele. És Isten vezetése volt az, ami folytán elegendő volt az ő munkaeszköze. Így van? És hatással bírt ez a pásztor ember 6 millió emberre. Nyilván az Úr által. Maga se gondolta volna. Vitatkozott is Isten, hogy ez nem fog menni. Mondta is Isten neki, neked nem, de nekem igen. Csak figyelj rám. És engedelmeskedj nekem. A második részben, a 6. verstől olvassuk az igét Ézsaiás könyvében. Eltaszította a néperet Jákob házát, mert tele vannak keleti szokásokkal, és idegenekkel barátkoznak. Tele van az ország ezüsttel, arannyal, kincseinek se szeri, se száma. Tele van az ország lovakkal, harci kocsijainak se szeri, se száma. Tele van az ország báványokkal, kezei csinálmány előtt borulnak le, amit ujjaikkal csináltak. Ezért meg kell halnia az embereknek, meg kell alászkodniuk a halandónak, és te nem bocsátasz meg nekik. Majd a bocsánatról azért még beszélünk új szövetség értelemben. Tehát a jólét az áldás közepette, a nép elfordult az Istentől. Nem ennek vagyunk-e tanulni az európai civilizációban. Figyeljetek ide! Amikor az európai alkotmányban nem akarják beletenni azt, hogy keresztény gyökerei vannak az európai kultúrának, ami tény. Tehát ez nem döntéskérdése, ez tény. A törvényhozásban látszik, a berendezkedésben, és ugye nyilván történelmileg ez egy bizonyított dolog. Ugyanakkor a német válogatott, most nem, tényleg, mert ugye világbajnokság van, és ma döntő lesz. És nem a németek játszák. Hát tudom, mondom, nem a németek játszák. De amikor a média fő híret, röhely, egyszer röhely, de hány ember kezd ebben hinni? És ez már nem annyira nevetséges. Ártatlannak tűnik ez a politéma, de nézzétek meg, mennyire átjárta az emberek gondolkodásmódját. És biztos vagyok benne, hogy sokan már kezdték várni, hogy az elődöntőnél a politika mit jósol. Vagy amikor gyakorlatilag egy kultúrnép, aki ugye kiszakadt, a német nép, ugye kiszakadt az ő ősi barbár gyökereitől, és ugye kultúrnép lett, ugye a germán gyökereit, ugye van, aki ebben sokkal járdosabb, mint én, de elszakadt attól a bálványimádó, vérszomjas, barbár életmódtól, és gyakorlatilag európai kultúrnép lett, civilizált nemzetté vált, bár ennek ugye, na mindegy, elmegy egy varázslóhoz, hogy a egyik futballista cipőjéből kiűzze a rontást. Szóval, és ugyanakkor meg üresek a templomok. Persze ennek is megvan az oka, mert ugye egy hiteltelen egyházban nem fognak menni az emberek, mert bajuk van nekik is elég. Nem akarják még az egyház problémáit is magukra venni. Ezzel teljesen egyetértek, de nem ez a lényeg. Ugyanakkor a mai nyugati ember az Isten létezését gyakorlatilag félre akarja tenni. Az Isten törvényeit, az Isten igéjét úgy gondolja, hogy ez Isten nem toleráns. A keresztények nem toleránsak. Hogy gondolhatják, hogy mi tisztaságban akarunk élni, hogy házasság szentsége, meg ne pártoljuk a válást, ne pártoljuk a homoszexualitást. Hogy gondoltok ilyet? Hát ti untoleránsok vagytok, egyesen antik vagytok. Igen, antik darabok vagyunk valóban, de hadd mondjam neked, hogy az antik általában értékesebb, mint a new wave, az új hullám. Általában az antikét adnak többet, kedvesem, ezt tudom mondani, és általában az antikot mutogatják a múzeumokba, néhány mai művészeti alkotást kivéve. De ez az én privát véleményem, és ebben nem szeretnék belemenni. Tehát, amikor látod a mai kultúrát, azt a kört, amelyben élünk, mint magyar emberek, akkor nagyon sok párhuzamot tudsz meglátni abból, amit a Biblia itt az ítéletet megelőző állapotokról mond. A keleti szokásokról, a bálványimádásról, a jólétükben nem az Istennek adnak hálát, hanem jólétükben nem tudják, mit csináljanak, ezért bálványokat, okult keleti praktikákat vonnak be, és lesz természetes velejárója az életüknek, jósláshoz és mindenféle jövendő mondókhoz fordulnak. Tehát azt gondolom, hogy nagyon erősen figyelnünk kell arra, amit Isten igéje mondott a zsidó népnek, és annak a következményére, amikor a zsidó nép nem engedelmeskedett Isten igének, és nem hallgatott a figyelmeztető szóra. És ez mai dolog, ma történik. A harmadik fejezethez, ha tekintetek, az Ézsaiás proféta könyvében, a 16. verstől, hát 26-ig olvasom, 16-tól 26-ig, harmadik rész. Nagyon döbbenetes állapot, leírás ez is. Ezt mondta az Úr, mivel Sion leányai büszkélkednek, fejüket fennhordva, szemükkel kacsingatva járnak, kegyeskedve lépegetnek, és lábpereceiket kell csilingelnek, ezért kopasszá teszi az Úr Sion lányainak a fejét, és fölnyiratja halántégot az Úr. Azon a napon eltávolítja ékszereiket az Úr, a lábpereceket, a napocskákat, a holdacskákat, a függőket, kalpereceket, a fájtlakat, a fejdíszeket, lábláncokat, díszes öveket, az illatszeres szerencéket és a talizmánokat, a gyűrűket és orpereceket, a díszruhákat, a köpenyeket, a sálakat, a tarsolyokat, a tükröket, az alsóruhákat, a turbánokat és a válkendőket. Jó fel voltak szerelve? Ez már kellett egy pár gardrob, hogy elférjen meg. Jó nagy neszeszerest hordtak, tudjátok, hogy nagy doboz lehetett, mert ez ilyen kis kémihújban nem fér bele. Akkor a balzsam illat helyén bűz lesz, az öv helyén kötél. A fodorított haj helyén kopasság, a díszköpeny helyén daróc, a szépség helyén szégyenbélyeg. Embereid fegyvertől hullanak el, vitézeid a harcban. Szomorkodnak és gyászolnak a kapukban, és kifosztva ülnek a földön. Döbbenetes igék, és ha belegondoltok, mi jellemző a mai kultúránkra, a mai gondolkodásmódra, a női gondolkodásmódra, akkor gyakorlatilag szinte teljesen lefedi ezt a fajta gondolkodásmódot. Egy divattal foglalkozó szakember járt Budapesten, és azt mondta, hogy a magyar nők elképesztő, hogy öltözködnek. Azt mondja, nyugaton, ha fölül rövid, alul hosszú. Ha alul rövid, felül hosszú. Azt mondja, Magyarországon fölül is rövidnek, alul is rövid. Azt mondja, egyszer nem érti, hogy hogy öltözködnek a magyar nők. Olyan divatok kezdtek hódolni és elindulni és gyökeret verni a magyar nemzetben és a leányok között. Miért teszik? Miért kacsingatnak? Ugye, hogy a vitézek kíváncsiságát akarják fölényesen fölkelteni, de ugye ezzel benne van az, hogy fölék emelkedve ezeknek a fiaknak. Azt Biblia azt mondja, hogy figyeljetek csak, kedveseim, eliszti kopaszok lesztek, és elmentek gyakorlatilag fogságba. Az ifjak, akiknek meg kacérkodtok, azok meg háborúban veszik el az életüket. És a megdöbbentő igazság az, ha megnéztek a két világháborút, ami volt a kis kontinensünkön, rengeteg férfi vesztette el az életét, és a kontinens máig napig sem heverte azt ki, hogy kevesebb férfi van, mint nő. Azért ez valóság, és ez a bűnnek a következménye. Nem azért van, mert mondjuk a jó Isten nem áldott volna meg bennünket, hanem egyszerűen egy csomó férfi, milliók, azt hiszem 20 millió férfi halt meg, emlékeim szerint csak most egy ilyen szám ugrott be nekem, a második világháborúban. Úgy 20 millió ember, de ugye nagy része csatamezőn, mint férfi. Fiatal ember, családapa. Az mind úgy halt meg, hogy nem nevezett többé fiakat és lányokat, és azok az anyák, vagy azok a lányok pártában maradtak. Isten igen felhívja a figyelmet, hogy figyeljetek, annyira elvagytok a szépségetekkel, a külső díszsel, a jó módotokban, már nem tudjátok, mit csináltok, mindenféle kencélekenjétek magatokat, csak az Isten félelmével nem törődtök. Kacérkodtok, kacérság jellemző rátok, nem a szentség, az alázat, a szelítség, a férfiak iránt volt tisztelet, az Isten tisztelete után, és nem annak a szerepnek megfelelően viselkedtek, éltek és gondolkodtok, ami áldás lett számodokra, amit Isten, mint kőkerítés, megszabott egy nő számára, amit a nő szépé, üdévé, kiteljesedett nővé, majd asszonyá, anyává tud válni. Így van? És Isten igéje mondja az ítéletet, és döbbenetes dolog, hogy nem sokkal a profécia hangzása után megtörtént. Az, hogy elhordták, elvitték a zsidó lányokat is, a férfiakat megölték, és rabszolga sorba kerültek ezek a lányok is. Ugye, hát a illatokról, amiből bűz lett, ugye azt gondolom, hogy tudtok asszociálni, hogy ugye nem lehetett minden nap mosakodni, meg tükörben fésüködni, meg nem is volt mit. Csak azért mondom ezt, mert még nem volt olyan régen Európában az az ítélet, amely mint világháború, két világháború végsöpört a nemzeteken. És úgy látom, hogy az európai kultúrember mint ezt elfelejtette volna. A mai generáció, ugye én még hallgatom nagyapámtól a katona történeteket, hogy mentek háborúba, de az nekem inkább idealisztikus volt. Tehát még én is már úgy nőttem föl, hogy nem egy negatív, egy nyomorult állapotról van képem, hanem inkább ezek a történetek maradtak meg bennem. De azért, hadd mondjam nektek, a háború egy ítélet. Egy ítélet egy nemzeten, egy népen, egy kontinensen. És az a háború, amely folyt, az emberi bűnnek a gyümölcse következménye, a hatalomvágy, a gonoszság gyümölcse volt a mi civilizációban. Még nem volt olyan régen. És miért gondolod azt, hogy nem lehet holnap egy ilyen? Nem sok kell hozzá, és én, amikor katona voltam, ugye Jugoszlávia területén háború folyt. És mi hadkészültségben voltunk többször. Tehát azért ott olyan szituáció volt, hogy bármikor lehetett volna bennünket is érintő háború. Emberek vannak mindenhol, és emberek hoznak döntéseket. És egy ember döntése, hogy a vezetésben lévő hatalmasok döntése által elindult egy háború. Mennyire fontos, hogy Istentől vezetettek legyenek a vezetők. És milyen fontos megérteni végig nekünk hívőknek, még mélyebben imádkozzatok vezetőitekért. Hogy hív, megtérjenek. Hogy Isten szellemének befolyása, és a gonosz démonok befolyása alatt legyenek. Amen. Mert gondolom, hogy nem ilyen perspektívát szeretnétek magatoknak, nem ilyen módon szeretnétek én a következő 10 évet, hogy háborúdulja fel Európát, vagy a világot. Nem? Értitek, hogy mennyire hatással vagyunk a világra? Ugyanis Isten a szívet nézi. És sokszor, tehát a Biblia azt látom, hogy az emberi szíveknek az állapota által billentek át a dolgok, pozitív vagy negatív irányba. Mert azt mondja Isten igéje a Ézsaiás 42-ben, hogy a meglepett nátszálat nem töri el, a füstölgő mécses nem oltja el. Amíg lát reményt Isten egy népben, egy nemzetben arra, hogy képes megváltozni, megtérni az istentelenségből, Isten nem oltja ki a mécsesét. Nem véletlen, hogy még van Magyarország, bár egyharmada van, és mondják, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Nézzétek, azt gondolom, nem Trianonba dölt az el, hanem azt, ha végignézzük a magyar történelemnek a évszázadait, megvannak a gyökerei annak, a hatalmaskodásnak, és majd nézzük ezt is egy igében. Oda majd visszatérek. Akkor. A 5. rész a felolvasott igeszakaszátban a 8.-12. versekben azt mondja, hogy Isten, jaj, azon, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, stb. És itt azt mondja, hogy elveszik az életteret más emberektől. No. Sokféle korszak volt, társadalmi berendezkedés volt a világban, az emberiség történelmét tekintve. Szerény történelmi tanulmányaim, ami azért legtöbbenket érint, hisz középiskolában azért, meg általános iskolában tanultunk történelmet mindannyian, és azért valamilyen színe képbe vagyunk, hogy hogyan váltakoztak a társadalmi berendezkedés, hogyan váltakozott. Egy fontos dolog van. Itt Isten igéje elítéli azokat, akik a saját gyarapodásukkal kiszorítják, a lehetőségtől megfosztják a másik embert. Nem arról van szó, hogy mindenki egál. Tehát nem itt, nem a kommunizmusról van szó a Bibliában, mert sajnos ezt is magyarázták félre, hogy gyakorlatilag a kommunizmus valósította meg, mondták tévtanításként a kereszténység tanait. Ez nagy butaság. Tehát nem jelenti az, hogy mindenkinek egyenlő egzisztenciális helyzete van, viszont azt jelenti, hogy az istenfélő népben a gazdagok azzal a felelősséggel gazdagok, hogy lehetőséget teremtenek más emberek számára is a boldogulásra. A feudalizmus azért volt egy borzasztó gonosz társadalmi berendezkedés, hisz ott iszonyú különbségek nőttek ki. Óriási gazdagságot halmoztak fel, sok nyomorú zsírján. Gazdag emberek. És a változás akkor jött be, amikor az emberek a saját anyagi javaikkal, és hadd mondjam, hogy ennek aztán nincsen most mértéke, mert hogy ki mennyivel rendelkezik, az Istennek a számot, viszont amivel rendelkezik, felelőssége van, hogy áldásá is legyen mások számára. Értitek? És a zsidó emberek, zsidó nép között az, hogy kifosztották, kiforgatták örökségéből, amelyet az Isten igények törvénye védett egyébként, tehát nem lehet egy családot kiforgatni hosszú távon örökségéből, és egy bizonyos idő az engesztelés idején, az elengedés napján 7 évente föl kell szabadítani őket, és volt 50 évenként egy nagy engesztelés ünnep, egy felszabadítás ünnep, meg a földet is felszabadították, és visszakerült egy tulajdonos, eredeti tulajdonosához. Tehát hosszú távon egy családot nem lehetett kifosztani az örökségéből. És ez megfordult, és azt látom, hogy Isten ítéletét vonja a maga után, amikor a hatalmasok elveszik az életteret más emberektől, és az anyagi javakat és a hatalmat nem arra használják föl, hogy lehetőséget nyissanak az emberek számára. És a társadalmi fölemelkedés mindig abban jött el, amikor elkezdtek gondolkodni bizonyos mértékben anyagi javakkal, hatalmal rendelkező az emberek, így. Mondjuk Széchenyit, ugye nagyon azt az ismerjük, a reformkort, hogy ő ugye akadémiát alapított, hozzájárult a Duna hajózható átételéhez, hidat épített, tehát gyakorlatilag lehetőséget nyitott más embereknek is arra, hogy élettel legyen. De szóval a röghözkötés, most nem akarok tőlem órát tartani, meg nem is egy hivatott, meg nem is tudok annyit, de lássátok meg, hogy ezek a változások, ezek mindig bibliai, Isten szerint való változásokból nőttek ki, lettek hatással a társadalomra. Ezért fontos imádkozzunk azért, hogy amivel mi rendelkezünk, lehetőség, hatalom, anyagi források, eszközök, azzal ne, de úgy gondolkodjunk, hogy ezt azért kaptuk Istentől, hogy lehetőség nyíljon gyermekeinek, és amivel rendelkezünk, annál többen is rendelkezünk, lehetőség adjunk más embereknek is arra, hogy előre jussanak, előre haladjanak. Így van? Mert Istennek nem tetszik az, amikor kiforgatja a gazdag a szegényt, abból a kicsi vagyonából is, és beszűkíti az életét, és ennek a zsírján gazdagodik, vagy megy előre. Mert Isten ítéletét vonta maga után mindig a történelemben az ilyenfajta gondolkodásmód és hozzáállás. Aztán az 5. rész 11-14. Buli az élet. Erről szól ez a ige szakasz. Jaj, azoknak, akik korán reggel ital után járnak, estig elmulatnak, bor hevíti őket. Citera és lant, dob, fúla és bor mellett lakomáznak, de az Úr tetteit nem veszik észre, kezének munkáját nem látják meg. Ezért megy fogságba a nép, bár még nem tudja. Éjjel halnak előkelői, a tömeg szomjan eped el, ezért tátja ki torkát a sír, fönnyitja a száját mérhetetlenül. Oda kerül az előkelő és a tömeg, a zajongók és a vigadozók. Meg kell hajolnia az embernek, megalázkodni a halandónak, meg kell alázkodniuk a kevés tekintetűeknek. De magasztos lesz a seregek ura, mikor ítéletet tart, és a Szent Isten szentnek bizonyul, mikor igazságot tesz. Bárányok legelnek ott a legelőkön, és a gazdagok romjain jövevények élősködnek. Ugye az ítélet végbe ment, mint mondtam, ugye a jövevényekkel telepítették be a samáriai térséget. Viszont egy olyan jellemzőről beszélt a Biblia, amely szintén ma is része a kultúrának. Ez a buli. Buli az élet. De bulizzunk, egyszer élünk. Ugye, ha nincs Isten gondolkodásmódból, a kontroll nélküli életből ez szakad. Egyszer élünk, élvezzük az életet. Olyan hevesen vetik bele magukat fiatalok, már tínédzser korban, sajnos láttam, mert többen tudjátok, hogy én megtérésem előtt lemezolvas DJ voltam, tehát én láttam azt, meg benne voltam abban az életvetésben, és borzasztó. Most voltunk Keszthelyen, evangélizális este volt már, amikor még ott voltunk beszélgetni fiatalokkal, és láttam a diszkót, ahogy részegen vonaglanak és táncolnak, és tudtam, emlékeztem rá, hogy másnap, ugye másnaposság, a fáradtság, a nikotintól fáj az embernek a gyomra, ha nem is cigarettát, de teleszívja magát ezzel a füsttel, és semmi, nagy nulla. És azt mondja Isten igéje, hogy az istentelenségnek szintén mértéke ez a bulizás, a buli kereszténység például. Az Isten félelmét nélkülöző nép körében ez is jellemzője kezd válni. Beszélem kérdik a pogányság, a tisztátalanság, az elköstelenség. Ennek a fertője, és hadd mondjam, Istennek ez nem tetszik. Nem az nem tetszik Istennek, hogy örülsz, hogy boldog vagy, hogy nevetsz, hogy örvendezel, hogy tudsz ünnepelni. Nem erről van szó. De itt érzitek, itt az elvés, az ivás, a részeeskedés, a dobzódás, a dorbézolás istentelensége jellemezte a társadalmat, ami ma is itt van. Borzalmas, hogy egyre fiatalabbak mennek bele ebbe az utcába, és lesznek romlottá. Romlik meg az életük, az erkölcsük, már tinédzserkorban fiatal, megrontja őket. Ez a fajta beidegződés, gondolkodásmód, filozófia, életvezetés, és fölnő egy olyan generáció, és generáció sokassága már 1960-as években kezdődött ez a szexuális forradalom is, az erkölcstelenség is. Tele van vele a világ. Teljesen normálisá vált az emberek világában ma, hogy tizenévesen már lefekszenek fiúk a lányok, és ki kell próbálni, és hogy élj együtt vele, és próbáld meg, mert nem lesz jó házasságod. Teljesen normálisá vált a társadalomban, ami Istennek utálatos és bűn. Ráadásul azért bűn, és azért utálatos Istennek, mert tönkreteszi az egyént. leépíti, lerombolja, kifosztja. Olvastam egy tanulmányt, amely arról szól, hogy minden szexuális közösüléssel egy nőben benne marad egy rész a férfiból. És férfi szellemében, bensejében is biokémiai változásokat is, igazolható módon változás áll be. Ezért egy nő, ha sok férfival van közösül, lesz szexuális viszonya, akkor egyre kevésbé lesz alkalmas arra, hogy hűséges kapcsolatot építsen és ápoljon majd egy férfival. Elveszíti ezt a fajta ragaszkodásra a képességét, és ez a fizikai testében is változásokat hoz létre, amely tudományosan bizonyított. És hasonló módon a férfiaknál is egy változás áll be, ami fizikai változás is jelent, biokémiai változás is jelent a belsejében, nyilván ennek a szellemi változásnak a kitöközülése. Jó hírem van, egy dolog segíthet, ha ebben az utcában mén bárki, aki Krisztusban van, új teremtés az, régi elmúlt, és íme új jött létre. Istennek van hatalma arra, hogy megváltoztassa az embert, és ne tákolja, preparálja, és restaurálja, hanem újat hozzon létre. Így lehetett az, hogy Magdalai Mária, akiben 7 ördög volt, egy prostituált volt, szent asszonya lehetett, amikor elfogadta Jézus Krisztus urának és megváltójának, és bűnei könnyei között megvalva megtért a bűnös életútjából. És az első között volt, akik mentek a sírhoz. Én ilyen végtisztességet tenni a Krisztusnak, aztán meglepődve mondják még az angyalok, hogy miért keresitek a holtak össze az élőt, nincs itt, mert feltámadt, tehát uratok, dicsőség ezért neki, Jézus Krisztusnak. Tehát egyedül lehetőség az egyén számára a változása a názareti Jézus Krisztus által lehetséges. Ezért prédikáljuk ilyen komolyan az evangéliumot. Ezért prédikáljuk Krisztust, mert hisszük és tapasztaljuk, hogy emberi életek változhatnak meg, ha Krisztusban hisznek. Az egyháznak nem egy happy-e a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel, hanem az egyedül üzenet, amely az egyház szolgált az emberek világa felé, amely által az egyén kimenekülhet abból a pusztulásból, pusztításból, amelyet saját rossz, gonosz döntése miatt kell megélnie. Nyilván sokszor a társadalmi, a családi nyomások hatására is hozunk ilyen döntéseket, de a döntéseink felelőssége és következménye is a miénk, és ezt a következményt vállalta fel Krisztus helyettünk. Hogy a rossz döntéseink, a bűneink következménye, amely a halál, a pusztulás, helyett Jézus halt meg, és szenvedett, hogy átvállalja a mi bűneinket. Ezért, kedves fiatal, tinédzser, testvérem, leendő testvérem, nem vagy vagány, amikor csúnyán beszélsz. Minden szavadért meg kell állj az élő Isten előtt. Az a vagány, ha áldást tud szólni a te száddal, és a szív teljességből szól a száj. Azt mondom neked, telj meg Isten jóságával, szentségével, és hozzon áldást azokra a te beszéded, akik hallgatják azt. És nem ciki, ha neked még nem volt fiúval kapcsolatod, vagy lánnyal kapcsolatod, hanem magadat megtartod tisztán annak, aki majd férjedvel feleséged lesz. Ez a normális. Ez egy áldott dolog. Istentől való áldott és szent dolog. Ez a jó. Ne azoknak higgy, akik nézd meg, milyen életet élnek. Nézd meg az életüknek, mi a gyümölcse. Hova jutnak? Én láttam az én osztálytársaimat, és még osztálytalálkozón voltunk. Hova jutottak? A saját filozófiájukkal, a saját gondolkodásmódjukkal. Te is oda akarsz jutni? Vagy inkább Istenre hallgatsz, és áldást akarsz az életedre, egy szent, tiszta, kiteljesedő, örömteli, győztes életet. Ez a te döntésedre múlik. És az Úr mellét fog állni, és erőt fog adni neked, és ne te szégyeld magad, az elkölcstelen életű emberek, fiatalok között szégyeljék ők el magukat, hogy viselkedne te, pedig légy büszke arra, hogy te az élő Isten szolgálod, és szent és tiszta életet élsz. Bár én hallottam volna ezt az üzenetet, mikor annyi idős voltam, mint ti. Nekem nem volt lehetőségem rá, senki nem hirdette az evangéliumot, senki nem volt, aki elmondta volna nekem, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Azt sem tudtam, hogy a kereszten a katolikus temetőben, azt nem mi az, hogy katolikus, ott volt egy feszületen egy személy, nem tudtam ki az, fogalmam sem volt, hogy ki az a Jézus Krisztus. Semmit nem tudtam róla. És amikor lehetőségem nyílt róla hallani, sajnos már sok bűnbe belekeveredtem, de Isten kegyelmét megragadtam, elfogadtam, és ő megváltoztatta az életemet, és azt a diszkós éjszakai életet örömmel hagytam ott, a sokkal jobbért, a Krisztus követő életért. És igyekszem őt hűségesen, szentségben követni, És mint Dávid, amikor elbukott, bármikor szavaimmal, gondolataimmal, vagy tetteimmel elbukta, megtérni hozzá, megalászkodni Isten előtt, mint ahogy itt mondja ige, az ige, hogy meg kell alászkodnotok úgyis. Tehát nincs mese, meg van írva a Bibliában, hogy minden tér meghajlik Jézus Krisztus előtt. Mennyeké, földék és föld alatt valóké. Tehát egy napon mindenkinek meghajlik a térne, és mindenki megalászkodik Isten előtt. Jobb ezt hamarabb tenni. Jobb ezt az embernek saját belátásából tenni, és elismerni, te vagy az Isten, és én nem vagyok Isten. Én teremtmény vagyok. Nekem rád van szükségem, Uram, és köszönöm, hogy te szeretsz engem, és akarsz egy valódi kibontakozást az életemben. Aztán folytatja Isten igéje a 18. verstől. Jaj azoknak, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt, és a vétket kötélem, mint a kocsit. Akik ezt mondják, siessen, cselekedjék hamar, hadd lássuk már. Teljesedjék be, mielőbb Izrael szentjének terve. Hadd ismerjük meg. Kicsit ironikusan próbáltam olvasni. Döbbenetes, mikor ezt igét olvastam, eszembe jutott, amikor én megtérés küszöbén voltam. Már olvastam a Bibliát, tehát úgy kell elképzelni engem abban a korszakban, nem magamat akarom fényezni, csak tanúságos, és lehet okulásra lehet bárkinek itt. Tehát Bibliával a kezembe hétköznap szombaton diszkót szerveztem. Tehát úgy telekézni, hogy csütörtökön én jártam a gyülekezetbe, ifjúsági órákra, igehirdetés volt, meg dicsőítés, meg közösség. Pénteken eljártam Kovács Géza bácsi ez a barátkozók bibliórájára, akkor pénteken volt, és akkor bibliáztunk, szombaton pedig mentem a diszkóba. És ez volt. Attila is emlékszem, hogy mikor a kettő között voltál. Együtt jártunk egy angol tanfélyóra. Dicsőség az Úrnak, hogy nevezem már. És akkor be kellett vonulnunk katonának, ugye ez nem választás kérdése volt, ez ugye muszáj volt. És nagyon érdekes volt, volt egy katolikus fiú, aki lerajzolt bennünket a 5-6 seregben, és akkor engem, kis malackák voltunk, mindenki egy malac volt, és akkor engem is lerajzolt, én voltam egyik kis malacka, hónom alatt egy nagy biblia felirat, és egy macogon húztam magam után egy kocsit, mint amit itt olvasol az igében, döbbenet, amelyen egy épület volt, 4 keréken, rá volt hívő diszkó. Döbbenet, ez volt az én életem akkor. Jártam gyülekezetbe, olvastam a Bibliát, és éltem a bűnös életet, meg voltam kötözve a bűneimmel. Nem voltam szabad. És itt Isten igéje figyelmezteti azokat a hívőket, akik ismerik Isten igéjét, de nem cselekszik azt. Akik meg vannak kötözve, hogy hagyjuk el a bűnt, hagyjuk el a bálványokat, hagyjuk el a tisztátlan dolgainkat, és valóban teljes szívvel szolgáljunk az Úrnak. És olyan jó volt, amikor ezt fölismertem, megértettem, letettem, abba hagytam, és hadd mondjam nektek, hogy 8 évig űztem ezt a szakmát. Minden szombat, ha nem én csináltam a bulit, akkor is mentünk, és már szombat nem volt elég, már hétköznap is kellett menni, meg aztán még házi bulikat is csináltunk, mert buli az élet. Nem volt elég. Ugye kiégetett bennünket, a kevesebb, aztán több-több kell, mégsem voltunk boldogok. És amikor megszabadított engem az Úr, teljes szívet neki adtam, mondom, Uram, itt az életem, neked adom, szabadíts meg, bocsáss meg bűneimet, tisztíts meg, elmentem a következő héten, abba hagytam, lemondtam, felmondtam a tulajnak, mondta, hogy több lóvé kell. Ugye, ha gondolta, ezen múlik ugye az életet, a pénz mozgatja, minden rossz a gyökere a pénz szerelme, ez így is van, nézzétek meg, döbbenetes igazság, amely után sóvárgva egyesek eltávolodnak a hittől, és sok gyötrelmet okoznak önmaguknak, döbbenetes valóság ez az ige, a bankvilág, a hitelek, a kizsákmányolás, és számtalan ponton lehet látni ennek az igének a valóságát. Lényeg az, hogy a következő héten, amikor nem mentem diszkóba, mondom, 8 évig, már délután edzettünk, már kerestük, már készültünk, evett a penész, tudod, szokták mondani. És amikor én befogadtam Krisztus, és nekiadtam az életem, és életemet, és ő megszabadított, és újjászült engem, új életet adott, én azt tudom mondani neked a következő szombatok kezdve, én azt éltem meg, hogy de jó, hogy itthon maradhatok. Megszabadultam. Azt éltem meg, hogy boldog vagyok, hogy nem kell már mennem. Döbbenet. Míg benne voltam, föl sem fogtam, mennyi rabja voltam annak az életvezetésnek és életvitelnek. Amikor megszabadított az Úr, és világossá adott nekem, akkor vettem észre, hogy mekkora kegyelme van az Istennek én rajtam. Nem tudom ilyen szépen fogalmazni, mert én nem értettem igazán, hogy mi történik velem, csak pislogtam az eseményeket, tapasztalom magamban. De boldog voltam, hogy otthon maradhatok a családommal, a szüleimmel, és nem kell már mennem. Már megszabadultam attól a kényszertől, amely vitt bele engem ebben az életben. Ezért van az, hogy Jézusnak a neve azt jelenti, hogy ő a szabadító. Jézus a szabadító. Krisztus felkent, hatalommal bíró személy, aki meg tudja törni a bűn átkát az életedben, és a gonosznak a hatalmát az életedben, és föl tud szabadítani téged. Pálnak ez volt az előforrása. Azt mondja, bűnösök közt első vagyok én. De én rajtam is megkönnyült az Isten. Timóteus, hirdessed az evangéliumot, mert láttad, hogy rólam sem mondott le az Isten, bár én üldöztem az övéit. Higgyél abban, hogy bárki megtérhet és megváltozhat, mert Istennek van hatalma megszabadítani őt, mert Jézus Krisztus az Isten fia meghalt minden bűnért, és szenvedett a bűnösökért, és meghalt, hogy megszabadítsa azokat, akik hozzájönnek. Hát, sok mondani valom lenne még nékem. Itt még beszél, a jót gonosznak mondják, saját bölcsességét ott nélkül fölfúalkodnak, az okoskodó emberekről beszél a Biblia. Azt hiszik, mennyire okosak, ők tudják a frankót. Isten föltesz a kérdést, ott voltál, amikor alapot vetettem a földnek? Tudod, hogy honnan jön a szél? Hol vannak forrása? Te alkottad a vízilovat? Te adtál neki ilyen erőt? És Isten sorolja, te raktad föl az égre a csillagokat? Vagy te adtál nekem tanácsot, mikor én azt fölhelyeztem a helyükre? És megkérdezi a büszke embertől, hogy ember, a legnagyobb tudományodban is a kutatod, amit én teremtettem. És még mindig számtalan kérdéssel vagy, hogy nem értesz. Én pedig megalkottam, megteremtettem bölcsességemben, hatalmamban. Mindezt tettem, érted, mert én szeretlek. És te vagy az, aki látsz ellenem. Te vagy az, aki le akarod rombolni a kerítést. Nem érted, hogy érted, cselekedtem ezt? 42. részben, ezzel fogom zárni, beszél Ézsaiás által a Szentlélek, az 5. verstől olvasom, nagyszerű igék már az előtte való versek is, de ezeket már idéztem. 42. rész 5. vers, ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette, és kiterítette, sziláldá tette a földet, és növényt sarjasztott. Leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld széléig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik. Újjonjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsétsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken. Az Úr elindult, mint egy hős, indulatba jön, mint egy harcos, harsáján kiállt, diadalmaskodik ellenségein. Az evangélium profétai üzenete, Krisztus szolgálatának üzenete ez. Azt mondja Isten igéje, hogy elküldte a fiát, Jézus Krisztust, az élő Isten, hogy világosságot gyújtson a sötétben lakóknak. Olvashatjuk a Ézsaiás prófét 5. részében a sötétséget, a homályt, amely az ítélet miatt szakadt az emberek világára, és beszélt Isten igéje a világosságról, amikor megérte az ember Isten akaratát, megérte, hogy miért élek ezen a földön, honnan jövök, miért élek és hova tart az életem. Távlati kép nyíl ki az ember, a hívő ember szem előtt, az örök kivalóságra nézve, egyáltalán nem beszűkült a hívő ember, hanem kitágul az élete, a szellemi világra nézve, Isten világára nézve, az ő életére nézve, és mindezt Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban ajándékozod nekünk. Egy dolgunk van, hogy elfogadjuk. Ezért, amikor ítélet jön, senki nem mondhatja, hogy igazságtalan az Isten. Isten szeretetéből, jóságából az ő fiát adta oda, ami bűneinkért, és ő adott nekünk világosságot és értelmet, hogy megértsük az ő akaratát, az ő igéjét. Az a nép és az a nemzet, amely féli az Urat, annak van jövője. Az az ember, aki féli az Istent, féli az Urat, annak van jövője. Te milyen ember vagy? Van jövőd? Féled Istent? vagy úgy vagy te is itt, mint én voltam 1992-ben azon a május éjszakán, hogy neki kell adnod az életedet. Vagy úgy vagy itt, aki okoskodsz, azt gondolod, saját bölcsességedben bízol, és attól ok nélkül felfúvalkodsz. Ki vagy te, hogy oktassad az Istent? Nem, neked is, őre el kell hallgatni. Vagy lehet életed kezdetén vagy, fiatal vagy, kívásokkal, kísértésekkel nézel szembe. Most vagy abban a helyzetben tizenévesként, hogy eldöntsd, melyik úton akarsz járni. A haverok, a tömeg fogja meghatározni életedet, vagy Isten beszéde, Isten igéje. És azokra figyelsz, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Mert vannak ma is ilyenek. Itt is vannak ilyenek. Szeretném most meghajtanánk a fejünket, és adnék lehetőséget kifejezni a döntésedet. Hogy mit válaszolsz? Akarod-e odaadni Jézus Krisztusnak az életedet, hogy megszabadítsa, megtisztítsa, a köteleket levágja, és akarsz-e az ő akarata szerint élni, és akarod-e az ő kerítését, az ő védelmét, az ő gondozó szeretetét a magadénak tudni? Hajtsuk meg a fejünket. Én szeretnék először imádkozni, aztán pedig adok lehetőséget kifejezni a választásodat, a döntésedet az élő Isten előtt. Mennyi atyám, nagyon hálás vagyok neked az üzenetért, az igéért, és köszönöm neked, hogy Isten félelemre hívott fel a figyelmünket, hogy féljük a te nevedet, és ne flegmán, ne félváról vegyük szavaidat. Köszönöm neked azt is, hogy adtál lehetőséget nekünk, hogy halljuk ígédet, hogy a sötétségből világosság jöjjön a mi szívünkben, elménkben, és megértsük az evangélium üzenetét, hogy van bűnbocsánat, van szabadulás, ezért haltál meg. És köszönöm neked, Uram, hogy nem az ítéletet tartogatod a mi számunkra, azért figyelmeztetsz, hisz a zsidó népen is mindig azért figyelmeztetett, hogy megmentsd őket. És ítélet csupán azért sújtotta őket, mert nem engedelmeskednek szabadnak, nem figyeltek te rád. Imádkozom, Uram, hogy akiket ma megszólítottál, hadd tudják egyszer és mindenkorra elkötelezni életüket te melletted. Mi, akik már a tiéd vagyunk, Uram, ne legyünk olyanok, mint akik kötelekkel vannak megkötve, mint a saját bölcsességet ok nélkül fölfúvalkodnak, vagy tudják, mit kéne tenni, mégsem teszik. Hanem legyünk olyanok, Uram, akik engedelmeskedünk neked, és hadd legyünk jó kovásszá a kapcsolatainkban, a családunkban, azokon a helyeken, ahova bennünket helyeztél. Szeretnék lehetőséget adni neked, aki dönteni szeretném az Úr mellett, hogy egy imádságban ezt kifejezd. Egy imád fogok elmondani mondatról mondatra, amelyet kérlek, hogy hangosan mondj velem. Gyülekezet is kérem, hogy segítsünk ebben az imában azoknak, akik ezt szívükben eldöntötték. Kérlek téged, tehát ott van benned, hogy igen, te akarod Jézus Krisztus szabadítását, akarsz az Isten ígéje szerinti életet élni, akarod azt a reményteli jövőt, amelyet Isten akar neked adni, a bűnbocsánatot, és akarod Isten vezetése alatt legyen az életed, akkor kérlek, mondd ezt az imát, mondatotól mondatra utánam. Istenem, köszönöm neked, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy szóltál hozzám. Kérlek, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg nekem, hogy eddig nélküled éltem. Hogy nem foglalkoztam veled. Hogy nem engedelmeskedtem neked. Itt van az életem. Vedd kezedbe. Tisztíts meg. Bocsáss meg. Adj erőt, adj bölcsességet, hogy akaratod szerint éljek. Köszönöm, hogy fiadat Jézus Krisztust az én bűneimért adtad. Köszönöm, Jézus Krisztus, hogy meghaltál helyettem, hogy szenvedtél az én bűneimért, hogy én bocsánatot nyerhessek, megtisztulhassak, megszabadulhassak, és téged követhesselek. Istenem, köszönöm, hogy elfogadsz, gyermekeddé fogadsz, fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. 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 Emeljük fel a fejünket, és én még szeretnék kérni egy kézfelemlést azoktól, akiket megérintett most Isten igéje, és nekiadták az életüket Jézus Krisztusnak, mint szabadítónak. Azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos dolog a hitnek a megvallása. nincs titkos kereszténység és nincs titkolt hit, hisz akkor nincs is példaadó élet. A kereszténység publikus és nyilvános. Megpróbálták beszorítani épületekbe 40-50 évig Magyarországon is, és volt, akit sikerült, de az őszinte hívőket soha. Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vállaltalak téged a kereszten, bár én szégyelhettelek volna téged. És én nem szégyeltelek téged, bár én megtehettem volna. Te se szégyelj engem, aki szent vagyok, tiszta és igaz, aki annyira szerettelek téged, az életemet adtam érted. Szeretném tőled megkérdezni, hogy te vagy az, aki elmondta ezt az imádságot, és odaadtad az életet Jézus Krisztusnak. Emelt fel a kezed, kérlek, hogyha te imádkoztál most velem, és ezt megtetted. Köszönöm szépen. Van még? Köszönöm. Még egyszer kérdezem, vállalhat föl bátran Isten és emberek előtt is. Köszönöm, áldja meg az Úr benneteket. Én szeretnék most ezért imádkozni a gyülekezettel együtt, hogy Isten áldja meg az életeteket, és tartson meg az ő kegyelmében, szeretetében. Mennyi Atyám, Jézus Krisztus nevében kérek áldást ezekre a drága szívekre és életekre. És kérem azt, Uram, hogy vezessed őket tovább. Állíts melléjük olyan hívő, példaadó keresztény testvéreket, akik tudják segíteni őket a növekedésben. Áld meg őket, hogy gyülekezeti közösséget találjanak, testvéri kapcsolatot tudjanak építeni. És mindaz, amit elindítottál az életükben, az végbe menjen, beteljesedjen, a te terved, a te jó terved megvalósuljon az életükben. Áld rájuk drága Szent Szellemedet, áld meg őket, mikor olvassák a Bibliát. Áld meg őket, amikor imádkoznak, áld meg őket, amikor döntéseket hoznak, hogy azokat szerint a való módon tudják meghozni, és áld meg őket, amikor megosztják hitüket másokkal. A Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Négy dolog fontos, amelyet szeretnék szívetekre helyezni. Biblia, olvasás. Olvasd Isten igéjét, Isten beszédét, mert ilyen sok okosságot tudsz belőle meg, amit ma is megtudhattál. Imádkozz saját szavaiddal, ne betanult imádságokról van szó, szívedről, hogy benned van, mondd el Istennek, beszélgess vele, mint mennyi atyáddal, mert megvan írva, hogy aki Jézus Krisztusban hisz, és őt befogadja szívébe, hatalmat kap az Istentől, hogy Isten gyermekeinek neveztessen, Isten gyermekévé legyen. Tehát imádkozz bátran, a te mennyi atyádhoz az Úr Jézus nevében. Keres közösséget, gyülekezeti közösséget, ahol szeretik az Urat, és követik az Urat, ahogy hallottad ezt ma is. És tegyél bizonságot a te hitedről azoknak, akik még nem ismerik őt, mert nagyszerű üzenet van a birtokodban, amely szabadító erőt hordoz más emberek életére nézve is. Másik lehetőség pedig, hívő testvérem, neked szólna, szeretném, ha azok állnátok föl, akik megszólított Isten az Isten félelem tekintetében. És abban szólt hozzád Isten, hogy az Isten félelemben nem úgy álltál Isten előtt meg, ahogy azt Isten igéje a figyelmeztetésben neked szólta a szívedben, és szeretnél abból megtérni. Kérlek téged, hogy állj fel a helyeden, és menjünk az Úr elé egy imádságban, hogy az Isten félelem meguljon a mi szívünkben, abban az egészséges módon, hogy a Biblia tanítja, és ne a saját fejünk után, ne langyos kereszténység módján éljünk, hanem újítson meg bennünket az Úrhoz, az imádkozni, és adjon a szívünkben őszinte Isten félelmet és engedelmességet. Tudod, mert ugye Isten igéje személyre szabott, mint mondtam, nem tömegekhez szól, Isten személyekhez szól, és a személyek által változtat meg közösségeket Isten. És hadd hirdessem a jó hírt, ha most az Úr elé állsz, és őszintén elmondod, Uram, bocsáss meg nekem, mert nem volt bennem Isten félelem, büszkeség, panaszkodás, zúgódás volt a szívemben, hálátlan voltam, gonoszságok jöttek, bizalmatlanság jött a szívembe feléd, Uram, bocsáss meg ezt nekem, és újíts meg engem, szabadíts meg engem, Uram. Van-e még valaki, aki előbb úgy gondolta, hogy mit fognak szólni az emberek, ha én is felállok? De jobban féled Istent, mint ahogy az embereknek volt tetszés van a szívedben. Meg van írva, ha embereknek kívánnék tetszeni, Isten szolgálja, nem lennék. Hadd mondjam neked, hogy nem olyan régen imádkoztam én is ugyanígy, mint te. És Isten cselekedett az életemben. És hadd mondjam neked azt is, hogy a hívő embernek is van szüksége újra és újra megújulni, megfrissülni. De nagyon fontos, hogy tényleg akkor tegyük ezt, és akkor álljunk oda az Úr elé, amikor megadja Isten ezt a pillanatot, az a kegyelmi pillanatot, amikor megérint a szívünket, megszólít bennünket, egyértelmű és világossá tesz az ő beszédét. Szeretnék vezetni titeket egy imádságban. Kérek, hogy hangosan gyertek velem, imádkozzatok, akik pedig most ülve maradtatok, kérek, imádkozzatok azokért, akik fennállnak, hogy Isten drága lelke munkálkodjon mindannyiunk életében. Imádkozunk így. Mennyi atyám, Jézus Krisztusban elismerem, hogy te vagy az Isten. Nem én vagyok az Isten. Elismerem, te tudod legjobban, mi jó nekem. Bocsáss meg nekem minden zúgolódásomat, minden bizalmatlanságomat, minden kemény szívűségemet. Bocsáss meg bűneimet. Bocsáss meg, hogy langyosság jött az életembe. Hogy nem égett az én szívem, te érted. Hogy nem szerettelek olyan szenvedélyesen, mint ahogy te szeretsz engem. Tisztíts meg. Tisztíts meg a bűnöktől. Szabadíts meg a báványoktól. Bocsáss meg, hogy életerőmet, gondolataimat, időmet olyan dolgoknak szenteltem, amelyek nem vittek közelebb hozzád, sem egy örömteli, kiteljesedett életbe vittek. Szabadíts meg. Lobbancs lángra az én szívemet. Tisztíts meg. Újíts meg. Szeretlek téged, Uram. Mert előbb szeretél engem. Tedd ezt fiadért, Jézus Krisztusért. Köszönöm, hogy meghallgattál, és ma elkezdted a munkádat bennem, hogy életemnek területeit fölszabadítsd. Adj egy megújult gondolkodásmódot, megújult ima életet, megújult közösséget a te beszédeddel, megújulást a testvéri kapcsolatokban, megújulást a bizonságtételben, hogy megvalljalak téged alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt. Jézus Krisztus nevében, atyám. Amen. Amen. Mennyi, atyám, áld meg az én drága testvéreimet, akik imádkoztak most, Uram. Köszönöm neked az a szereteted és jóságodat. Árasz ki reánk, drága Szent Szellemedet, hisz nélküled, Úr Jézus Krisztus, semmit nem tudunk cselekedni, és köszönöm, drága Szent Szellemed által, jelen vagy a mi életünkben. Köszönöm, drága Szent Szellem Isten, te vagy a pártfogó, az erőt adó, a vigasztaló. Te nem a félelem szelleme vagy, drága Szent Szellem, hanem az erő, a szeretet és józanság szelleme. Te rád van szükségünk, Uram, hogy vezess bennünket minden nap. Áradj ki most minden testre, minden szívre, minden szellemre, bőséggel és gazdagon, hogy mindazt, amiben döntöttünk, a te erőddel véghez is tudjuk vinni. Kérjük, hogy munkáld bennünk a véghezvitelt, ahogy most munkáltad az akarást. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Foglaljátok helyet, kérletiteket.